gondolni az irgalomra. Kegyelem, irgalom, most békesség, adassék nekünk bőségesen Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunktól, drága megváltunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén, énekeljük a 32. Zsoltár, bűnbánati Zsoltárunk első versét, így készítsük szívünket. Ó, mely boldog az oly ember életében, akit az Isten vele kegyelmében.
Megvan a tékozó fiú?
céltalanul sodródni, utazságokra tölteni az időnket. Van ilyen? A fiai illetén látom, de aztán megkérdeztem annyit, hogy köháborodva az unokáim, hogy nézd a te unokáidat, én is ilyen voltam. Erre azt mondtam, hogy a fiam, azt sem tudtuk, hogy hol van. Tehát, hogy rájuk, hogy én is létozó fiú vagyok, de mi is, mindannyian te is, meg én is. Na, van egy bibliai tékozó fiúk is, aki hát valószínű, hogy már becsöltötte a 18. életévét, vagy 20-at, és már felnőtt volt, és jobban foglalkozott azt, hogy elég volt az otthoni életből, megyek a saját fejem, utána elköltözött nyugatra. De sokan csinálják ezt? Persze. Sokan is meg azt mondják, hogy ott van az élet nyugaton, jó, sokat keresünk, majd ott meggazdagszunk, jó lesz. Tékozó fiú is ezt mondta az apjának, hogy Bozsakban én mentem, aki a örökség hármasabb részét, az apja kiadta neki, és elköltözött egy távoli vidékre. Hát ez az első fontos pont, hogy a tékozó fiú azt mondta, hogy elég volt neki az otthoni szigorból. Éreztetek sokszor itt, hogy pedig az otthoni szigorban? Ahol srácok, nem figyeljetek, tudom, hogy tényleg bűnözőnek vagyok. Szép ügyetek nektek, mondtam még a tanítóim. Tehát, nekem a történetben az az egyik fontos idézet, hogy elköltözött egy távoli vidékre, azt mondta, hogy nem jó neki otthon. Aztán nem tudott élni a szabadságával, pedig sok pénze volt, elköltötte a pénzét. De amikor pénze volt, a haverok persze. De örültek a haverok, hogy nem is jut a pénzből, elbújták a pénzt. És mi a történet fordulópontja, azt tudjátok meg. De következve a legjobbszám, csak tékozás, elfogyott minden pénze, aztán minden barátja elhagyta, miután már nem volt pénz meg kulé, hajléktalan lett, éhezett, klasszán hajléktalan vannak lenni, nem csak Székesfehérváron, hanem Brüsszelben is, ott is ugyanaz van a menetlenek hajléktalannak, fázik és éhezik. Idáig jutott. És aztán azt mondta, hogy inkább elmegyek disznópásztornak, ami egy tiszteltalani foglalkozás volt, csak hogy adjanak nekem el, ideig jutott. És aztán ezt olvasott többen, mert ekkor magába szállt, és azt mondta, hogy visszatérek az anyámhoz. Azt a üzenetet szeretném nektek csak átadni, hogy nyilván tudjátok, hogy a tékozó fiú az egy példázat. Amit úgy tud megfejteni, hogy rájövünk a mesélés közben, hogy melyik szereplő kit játékez. Tékozó fiú édesapja kit játékez. Most segítek, ugye? Isten, mi van? Kik a tékozó fia? Mi? Én és te? Mindannyian. Tékozó fia, te pedig Isten. Nehéz körülmények közé jutotta a tékozó fiú Isten nélkül? Igen. Szinte az élete veszélybe került Isten nélkül. És mi az, amiben bízhatok a legrosszabb körülmények között is? Igen? Tehát miben bízhatok? Isten kegyelmében, az édesapja szeretetében, az édesapja jellemében. Az azt mondta, hogy kicsoda az édesapja, és hogy ő nem változott meg, és ő ugyanolyan maradt, aki volt. Tehát ez egy nagy üzenet, és ez majd a proféciába is előjön a felnőtteknek. És életünk legnehezebb körülményei között is, amikor úgy érezzük, hogy nincs segítség, kilátástalan a helyzetünk, szomorkodunk az, mint a táborra sodródunk Istentől, és egyedül vagyunk, akkor is miben bízhatunk? Az ő jellemében, az ő személyiségében, kicsoda ő, és hogyan cselekszik velünk. És igaza lett a tékozó fiúnak, mert úgy, ahogy gondolta, az édesapja visszafogadta. Tehát bízhatunk abban, hogy Isten szeret bennünket, hogy vár vissza bennünket, mindig látni a messze, sodródunk az ő szíve, nem változott meg, bármilyen rosszat tettünk, vagy távolra sodródtunk, ő már vissza bennünket. Mindig bízhatunk Isten jellemében szeretetében. Biztos, hogy ti is elég jól ismertek már a szüleiket. Tudjátok, hogy apa milyen, meg a milyen. És így értek el, hogy úgy, ahogy bízhatok arra, hogy tudjátok, hogy ha őszinték vagytok, akkor anya megbocsát, újra átölel, megszeretget téged. Ugyanúgy bízhatok arra is, hogy Isten nem változik meg, szeretében, vár vissza, hogy vele legyél, mert bizony nélküle nagyon szegények vagyunk, nagyon magunkra vagyunk rajta, nélküle tényleg úgy érezzük, hogy nincs segítség az életben. Bízhatunk az ő jellemében, ő szerető, kegyelmes Isten, mert ilyenek is vagyunk, meg ő Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Jézus által megismerhettünk téged, hogy neked milyen a jellemed, milyen a te lelked. Köszönjük, hogy Jézus úgy jött el közénk a földre, mint a te szíved, Atyánk. És köszönjük, hogy te irgalmas és kegyelmes szívű Atya vagy. És a tékozó fiakat várod vissza, úgy, mint a tékozó fiú Atya, aki minden nap kiment a kapuba, és nézett a főút felé, hogy nem jön már vissza az ő fia, aki elveszett, de aztán mégis megtalálhatod. Úrunk, köszönjük, hogy te vagy az, aki egész életünknek keresel bennünket, te vagy az, aki megtalálsz bennünket és visszafogadsz, és köszönjük, hogy nincs az a távolság, nincs az a szegénység vagy baj, amiben nem tudnám cselekedni, megmenteni, meggyógyítani, visszafogadni bennünket. Rúgottál meg bűneinket, amikor saját önteljésünk miatt sodródtunk el tőled, amikor nem bíztunk a te szeretetedben, és azt gondoltuk, hogy te irigy és kukar vagy, és nem a legjobbat akarod az életben, mi tudjuk azt, hogy mi a jó, és mi azt akarjuk, és az legyen, ahogy mi gondoljuk. És jaj, hányszor sodródtunk is olyan nehéz helyzetben, mint a tékozó fiú. Köszönjük, hogy ez nem választott meg téged, de ugyanúgy szerető, kegyelmes Istenünk maradtál. Attól az a szeretetet törjössz a mi kemény szívünket, és jöjjünk hozzád úgy, mint a tékozó fiú, mert kész vagy megbocsátani, helyreállítani az életünket. Szóval tedd ezt, hogy most is ezen az Isten tiszteleten Jézusért kérünk. Amen. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket 246. dicséret első három verset énekeljük, tünet közben gyermekek elindulhatnak az ő gyermek Isten tiszteletében.
helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, a mi irgalmas Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg Habakuk próféta könyvéből, amit az elmúlt napokban olvastunk bibliolvasó kalauzunk szerint, Habakuk próféta könyve első részének első 5 versét és a második rész első 4 versét hallgassuk Istenre figyelő szívvel.
Erőszak és önként van szemen előtt, folyik a perel és a viszálytában. Ezért nem érvényesül a törvény, nem voltak soha igazi életet, mert a bűnös kiátsza a mivadat, ezért volt a titosságtalan életet. Nézzétek a népeket és lássátok, álmodva csodálkozzatok, mert olyan dolgok viszek véghez napjaikokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék. Ő helyete áll, oda áll a kapástjára. Figyeljetek rá, hogy mit szól hozzá, és mit felel hangszolva. Az Úr szólt, és ezt mondta. Hird le ezt a kijelentést Bécs táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ezt a kijelentést meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célkozik. És nem csal meg, aki is így vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember,
amen. Isten tegye áldottá az ő igét a mi szívünkben. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a te igédet. Köszönjük a próféta őszinte szavait, amivel kérdezett, amivel kiöntötte a szívét előtted. Látva nem csak saját, hanem népen nyomorúságát. Urunk, ad nekünk is ezt a lelkületet, hogy ne eresszünk el téged, hanem hozzád jöjjünk a kérdéseinkkel, a panaszunkkal, látva az elnyomást, igazságtalanságot, betegséget, vagy bármi mást, ami nyomorítja az életünket. Hát, hogy hozzád jöjjünk most is, hát, hogy őszintén kiöntsük a szívünket te előtted. Jöttünk hát, Urunk, a hétköznapokból, betegségből, gyászból. Van, aki örömből és pihenésből, de mégis, Urunk, örömben és bajban is te rád szomjazunk, te rád vágyunk. Tőled kérjük, hogy állítsd helyre a lelkünket, állítsd helyre a mi életünket, te benned reménykedünk, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk, mert a te igéd igazság, lélek és élet. És te mondtad Jézus, hogy nekünk az igazságra van szükségünk ahhoz, hogy szabadokká legyünk. Add, Urunk, hogy szabadokká legyünk minden bennünket megkörnyékező bűntől és kísértéstől, terhelő gondolattól, haragtól, értetlenségtől, fájdalomtól. Mi nagy bűnösök vagyunk, de Jézus, te nagy szabadító. Jöjj hozzánk személyesen közel a te szabadításoddal, és mi engedni akarunk a te igazságodnak, a te akaratodnak. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Készítsük szívünket Isten igének a hallgatására, fennállva énekeljük a megkezdett 246. dicséret, 4. versét.
Thank you.
Istennek szeretett népe, Istennek szava, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található Habakuk próféta könyvében, annak egészében, fölolvasott igerészekben, és azok közül fölolvasom újra a második rész, negyedik versét, amelyben így szólt hozzánk a prófétai szó: az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Az igaz ember a hite által él. Amen. Az Úr áldja meg az ő igéjét közöttünk, ő legyen nagy közöttünk, foglaljunk helyet. Tisztelt gyülekezet, a mai ige hirdetésnek azt a címet adtam, ami a prófétai könyv elején is elhangzik: figyelek, várom, mit szól. Figyelek, várom, mit szól hozzám Isten. Múlt vasárnap fejeztünk be egy sorozatot a bölcsességről, a bibliai bölcsesség irodalomról. Próbáltuk egy kicsit a negyedik vasárnapi tanításban elmélyíteni, hogy mit jelent a bölcsesség a gyakorlatban. Ugye ez egyszerűsítve annyit jelent, hogy keresem Isten igéjét, Isten igéjének a megértését, tanulom Isten beszédét. Nem csak vasárnaponként hallgatom Isten igéjét, hanem magamban is olvasom a Bibliát, és ez alapján vontunk le következtetéseket, egy-két pontot, hogy mit jelent a gyakorlatban Bibliát olvasni. Ugye az alap úgy kezdődik, hogy ahhoz, hogy megértsük a bibliai szöveg, annak a kis résznek az értelmét, amit éppen olvasunk, tudnunk kell a kortörténeti hátteret, hogy mikor, hol, milyen történelmi kontextusban, környezetben hangzott el ez az ige, ez az ígéret, és akkor biztos, hogy a szó szerinti üzenetét megértjük az igének, és a szó szerinti üzenetből kezdünk a személyes üzenetek felé haladni. Most nem ismétlem el azokat a pontokat, ezeket a lépéseket, de nyilván ez meghallgatható az interneten, aki szeretné ismételni. Habakuk próféta könyve egy tökéletes példa arra, hogy miért is fontos első lépésként a kortörténeti hátteret megnézni. Ugye ez azt jelenti mostani esetünkben, hogy tudnunk kell, hogy Habakuk próféta mikor és hol működött, hol volt szolgálatban, mint próféta. Ő a időszámításunk szerinti 7. század végétől, és a 7. század elejétől és a 6. század vége között működött, amikor már ketté szakadt Izrael királysága, két királyság volt, sőt pontosabban az ő időszakára már az északi királyság, aminek Samária volt a fővárosa, és Izraelnek nevezték, már el is tűnt. Bekebelezte egy világhatalom, amit úgy hívtak, hogy Asszíria. 722-ben a birodalomba olvasztotta ezt a királyságot. Múlt héten is említettük ezt, ugye Júda, azaz a déli királyság, aminek Jeruzsálem maradt a fővárosa, még majdnem közel 150 évig megőrizte függetlenségét Asszíriától, ugye Egyiptom árnyékában, ami Asszíria mellett még egy jó erős világhatalom volt, de közelgett a veszély Júdára is. A próféta ugye sokféle nyomorúságnak ad hangot, amit lát a szeme előtt az ő országában, Júdában, Jeruzsálemben. Először is arról olvasunk, hogy Isten népe is a bűneiben él. Nem csak a környező pogány népek és világhatalmak, amik a pénzükkel, hadseregükkel, erőszakos, igazságtalan föllépésükkel ráerőltetik hatalmukat a kis népekre, hanem maga Izrael népe, a saját népe is a bűneiben él, elnyomás van, igazságtalanság és harácsolás, és úgy tűnik, hogy Isten népére is az a képlet kezd igaz lenni, mint a világi népekben, hogy az a tiéd, amit megszereztél, bízzál a pénzedben, a kapcsolataidban, és majd boldogulsz, és akit lehet, azt tipold le, hogy előbbre juss. Hát ilyen értelemben azért van ma is kísérteties hasonlóság, legalábbis itt a nyugati életmódunkban. Aztán a másik, amit lát ugye a próféta, hogy a szeme előtt lévő emberi nyomorúságok ellenére Izrael és ugye a Jeruzsálem vezetése a politikai kapcsolataiban bízik, Egyiptomban bízik. Ugye Egyiptomnak eleve van egy szimbolikus jelentése, hiszen mi volt Izrael Egyiptomban 480 évig? Rabszolga. Tehát amíg Mózes ki nem vezette őket, addig rabszolgák voltak. Tehát az Egyiptom, az istentelenség, a rabszolgaság, az elnyomás jelképe, és Izrael mégis Egyiptomban bízik, hogy majd ő megmenti őket Asszíriától, vagy az Asszíria mellett most már ébredező nagyhatalomtól, Babilontól. Isten népe bűnében él, vagyonában és kapcsolataiban, politikájában bízik. És ugye a harmadik, amit lát, hogy időközben az eddigi pogány népeknél is gonoszabb világhatalom, Babilónia ébredezik. Jeruzsálem és Isten népe hamarosan megtapasztalja a romboló, pusztító hatalmát, nem lehet elkerülni a krízist, ebből a hurokból nem húzza ki a nyakát senki, a veszedelem úton van, biztosan halad, oda fog érni, nem lehet kitérni előle, Isten megmondta, a kérdés az, hogy mikor és hogyan megy végbe a nemzeti tragédia, amelyet sok közösségi és egyéni tragédia is követ majd. És ha figyelmesen olvassuk Habakkuk próféta könyvét, ez a kortörténeti ismeret nélkül is sok olyan kérdésnek is hangot ad a próféta, amelyek mindannyiunk kérdései. Mindannyiunk kérdései a mai történelmi helyzetünkben, vagy éppen a családi helyzetünkben, vagy személyes életünkben. A próféta panasszal kezdi az ő könyvét, és ezt Istenre borítja, nem kertel, nem próbál szép vallásos imádságokkal protekciót szerezni az Úrnál, hanem kiönti a szívét, és azt mondja, hogy Uram, miért bünteted, miért akarod megbüntetni a te népedet egy még bűnösebb néppel? Ugye látta a saját népét, de ugyanakkor azt is nagyon szépen leírja, hogy Babilónia egy még istentelenebb, még kegyetlenebb, még igazságtalanabb nép. Miért engedi Isten, hogy ezzel a förtelmes néppel büntesse, vagy ez a förtelmes nép büntesse Izraelt? De Isten azt mondja, hogy ebből már nem lehet megmenekülni, ami késik, nem múlik, szokták mondani. Isten igazságot fog szolgáltatni, föl fogja használni Babilont, ugye, ami az Egyiptom mellett a másik olyan világhatalom, aminek jelképes értelme van. Ugye még a Jelenések könyvébe is előjön az, hogy jaj annak, aki a babiloni parázna poharából iszik, aki megrészegedik a babiloni parázna kelyhétől. Ugye mi ez? Ugye hát az erkölcstelenségnek, az igazságtalanságnak, a bűnnek mindenféle változata, amitől a mai nyugati társadalom, és hát nem csak a nyugati, az egész világon szenvedünk egyénileg is, a saját bűneinkben, a családban, a világban, amitől megrészegedik ez a nyugati jóléti kultúra, az mind a babiloni parázna kehelyéből való ital. Azt gondolom, hogy ezt a szimbólumot nem kell részletezni, így önmagában is érthető. És azt mondja Isten, hogy az ő ostora lesz Babilon, végrehajtja az ítéletet, de maga Babilon sem kerülheti el vesztét, Babilont is meg fogja Isten büntetni az ő vétkeiért. Azt gondolom, hogy a prófétának ez a panasza, hogy igazságtalannak tartja, hogy Isten miért bünteti a saját népét egy még bűnösebb néppel, ez egy jó kifejeződés annak, hogy sokszor úgy érezzük mi magunk is, hogy Isten döntései az életünkben érthetetlenek. Személyes életünk, vagy egy közösség nehéz időszakaiban a felszín alatt tele vagyunk olyan kérdésekkel, amik a prófétában is voltak, amelyek így kezdődnek, hogy miért történt, miért most, hogyan eshetett ez meg velünk, mikor lesz vége. De ha jól figyeltünk a szövegre a második részből, akkor látjuk, hogy ha Isten az ítélet mellett dönt, és ugye ezt az ő népén kezdi mindig, az sose a népe kárára, hanem javára teszi. Pont azért teszi, hogy a babiloni paráznával együtt, vagy ahogy a apostol fogalmaz az új szövetségben, a világgal együtt el ne vesszünk. Tehát ezt a javunkra teszi. Sőt, ugye a második részben azt olvassuk, hogy az ő népe kedvéért az ítélet, az mindig egy meghatározott időre szól. Az nem egy vég nélküli szenvedés, hanem egy meghatározott időre szól. Isten határt szab, úgy, ahogy határt szab annak is, hogyha egy istentelen hatalom ugye bántja az ő szemefényét, az ő népét, annak is határt szab, a gonosz tombolásának is határt szab, és az ő ítéletének is határt szab. Az Úr így szólt és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést vés táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni, mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik. Hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, nem késik, nem is jön hamar, vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el, de meghatározott időre vonatkozik. Tehát az Úr nem csak igazságos és ítélő Isten, hanem ő irgalmas és kegyelmes Isten, és alig várja, hogy kegyelmét adhassa, és az ő népe kedvéért, aki drága véren, a názereti Jézus vére árán szerzett, határt szab az ítéletnek, akkor is, ha az jogosan mi rajtunk, az ő népén van, és akkor is, hogyha a gonosz tombol, és igazságtalanul támadja az ő népét. Ez egy hatalmas ígéret, ezért jól várnunk, csendben várnunk az Úr szabadítására, és látjuk ezt, hogy a próféta is ez irányba mozdul el, amikor azt mondja, hogy akkor várok. Várok, odállok a bástyára, várok, mit szól hozzám. Erre majd még visszatérünk a végén. De amikor benne vagyunk egy ilyen nehéz helyzetben, okozza az bármi is az életünkben, általában ilyenkor egyből nincsenek rövid, megnyugtató válaszok, hanem inkább még több kérdés, lélekölő kétség, vívódás keletkezik bennünk. Ugye vannak, akik cinikussá válnak és megkeményednek, látjuk ezt a világban, hogy hányan ezt az utat válasszák, hogy minden mindegy, nincs értelme az életnek, élj veszélyesen, halj meg fiatalon, egyél így áll, úgyis a halál a vége mindennek, és ugye megkeményítik a szívüket szeretteikkel szembe, vagy éppen ugye a legvégzetesebb Istennel szemben is. Viszont vannak, akik elvetik végül ezt a fajta magatartást, tovább kérdeznek, válaszokat keresnek, és mindezeket Istennél keresik. Isten, mondhatjuk azt, hogy Istennél keresik azt, ami Isten kezében van. Tehát jó helyen keresik. Habakuk is ilyen ember volt. Válaszokat keresett, nem tért ki, és nem menekült. Elborzadva látta a lehetőségeket, de még nehezebb kérdéseket kezdett ezután feltenni. Mindeközben megtört az ő szíve, nem csak a saját keménysége tört meg személyesen, hanem megesett az ő szíve, látva egy haldokló, letűnő korszakot, látva a népe nyomorúságát, nem várt és lehetetlennek tűnő események követik majd egymást, és ahogy az Isten kijelentette Habakuknak, úgy is lett. Júda királysága végül egy pillanat alatt szűnt meg, úgy, ahogy Egyiptom politikai ereje egy éjszaka alatt szertefoszlott. Ugye ez azt jelentett, hogy egyik nap még egy jól egyensúlyozó, közepes hatalom volt Egyiptom, amit nem mert senki megtámadni, és ezért az ő szervienseit, politikai szövetségeseit se bántották. Aztán ez másnap reggelre mondjuk eltűnt, mert ez azt jelentette, hogy Babilon, ahogy addigra már Asszíriát legyőzte, ott volt Egyiptom szövetségeseinek a kapujában, sorra foglalta el őket, és vége volt a hatalomnak és a tekintélynek. Semmivé foszlott politikai ereje, Asszíria is eltűnt, fővárosa Ninive megszűnt, pedig az volt addig a valami Ninive, most Babilon. Amikor egy ilyen átmeneti helyzetben vagyunk, ugye erre a történelmi helyzetre is igaz volt, hogy még nem, benne volt az, hogy még nem történt meg minden, amiről a profécia szólt, de már ott vannak a jelek, ott van, hogy mi készülődik, és hogyha ezt a személyes életünkre fordítjuk, akkor biztos, hogy mi is ugyanazt a önvallomást tehetjük, mint egy valaki szó szerint így fogalmazott, várni nehéz nekem, válaszokat akarok most, a késedelmeskedés összezavar engem, a halogatás megfélemlít. Tehát valóban ezek az érzések játszódnak le bennünk személyesen is, összezavarodunk, félelmek, szorongás van bennünk, válaszokat akarunk, és oly nehéz várnunk. Mondhatjuk, hogy ez egy normális reakció. De a kérdés az, hogy mit választunk, a megkeményedést, vagy azt, mint Habakuk, hogy bár a kezdeti krízise után, vagy azon túljutva azt mondta, hogy várok, hallgatok, várok, mit szól hozzám. És látjuk azt, hogy a helyzetét ez nem könnyítette meg egyből. Tehát az, hogy ha helyesen döntünk, Isten akkor azt a szerint döntünk, ez nem azt jelenti, hogy egyből megváltozik a helyzetünk, a körülményeink, és egyből jobb lesz, és felszusszanunk, hogy akkor most jobban vagyunk. Nem. Ez nem biztos, hogy így lesz egyből. És így volt Habakuknál is, hogy helyzetét nehezítette, hogy Istentől se kapott egyből megnyugtató válaszokat, csak jelzéseket és a bizonyítékok sorát, hogy az ő országának bukása biztos, és erről szólt a proféciák áradata. Ebből a hurokból senki sem húzhatta ki a fejét. Tulajdonképpen az egész első fejezet erről szól, meddig kell még kiáltanom, mondja a proféta, miért nem hallgatsz meg Istenem, miért nem segítesz? És igazából a második résszel kezd valami megváltozni a proféta magatartásában, ugye elhatározza, hogy a helyén marad, a körülményei ellenére is, türelmesen vár Isten válaszára, ameddig csak kell. És Isten válaszolt, és neki ezt le is kellett írnia. A válasz tömören így hangzott, most lehet, hogy más a valóság, de ne féljetek, újra a tisztesség és a becsület fog győzedelmeskedni, újra Isten akarata lesz a győztes. A hit soha ne adja föl, és tudja, hogy a külső látszat ellenére Isten munkálkodik. Isten kezében vagyunk, ő Isten kezében van a hatalom. Várj türelemmel, várjunk türelemmel. Tehát körülbelül így lehetne összefoglalni Isten válaszát. Egy bizonyos Madame Guyon, aki a 17. században élt, nem tudom miről volt híres, de a hitéről biztos, ő írta ezt, hogy minden kilátástalan várakozás tökéletesen jó, mivel addig is Isten biztos kezeiben vagyunk. Tehát minden kilátástalan várakozás tökéletesen jó, mivel addig is Isten biztonságos kezeiben vagyunk. Tehát, hogyha ez történik velünk, ne lássunk más benne, mint az okot az imádkozásra. Isten vár, hogy kegyelmes lehessen, vár, hogy irgalmasan cselekedjen velünk. Hány de hány helyzetben, ha Isten nem várt volna ránk, nem lett volna kegyelem. Tehát, ahogy Istennek is várnia kell ránk, és ő hosszú tűrő, ahogy mondja a 103. Zsoltár, vár, amíg tart a kegyelmi idő, hogy valamit megértsünk, hogy eljussunk egy pontig, amikor akarjuk Isten szabadítását, és nem másban bízunk, hogyha ő nem várt volna, jaj lett volna nekünk. De úgy, ahogy Isten is hányszor várt ránk, úgy nekünk is várni kell rá bizonyos helyzetekben. Négy üzenetben foglaltam össze azt, ami szólt hozzám. Végül hadd mondjam el ezt nektek röviden. Az első üzenet, ugye, ami a kortörténeti kontextusból, a kortörténeti háttérből jött, ugye ezt mondja, hogy a gonosz uralja a földet, ám fáradozása hiába való lesz végül, és végül önmagát emészti fel. És ma is igaz ez. Lehet, hogy az igazságtalanság és a gonoszság tombol, de végül önmagát fogja fölemészteni. És bár Isten még a gonoszt is felhasználta az ön népe javára, úgy, ahogy most Babilont, de maga Babilon is ítéletet fog nyerni, és elpusztul. Önmagát emészti fel. Aztán a második üzenet, hogy vétkes minden nép, egyén vagy uralom, legyen az demokrácia, vagy azon belül bármilyen testület, ami saját erejét isteníti. Aki a saját erejét, saját bölcsességét isteníti, el fog veszni. Aki a saját igazságában bízik, meg fog szégyenülni. Ez így volt, és ma is így lesz. Aki becstelenül él, elnyomja a szegényt, mások árán gazdagodik meg, az el fogja nyerni az ítéleteit. De Isten még ezt a gonosz helyzetet is, legyen az, hogy mi vagyunk az elszenvedői, vagy az, hogy akár mi okoztunk azt a helyzetet, fel fogja használni az ő nagy tervében, mégpedig nem a kárunkra, hanem a javunkra. Ugye így ebben a történetben is, ugye évszázadok távlatait nézzük, és végül tényleg elveszett az egész ország, de tudjuk, hogy még Babilóniával nem volt vége, jött majd aztán Perzsia. Asszíria, Babilónia, Perzsia, ezek a gonosz pogány népek valóban ünnepet ültek, amikor egy-egy leigázott népet ugye deportáltak, vagy megkínoztak, és szabályosan olyan ünnepet rendeztek, hogy megalázták a nép istenét, és Babilon bálvány isteneitnek tömjéneztek, azokat dicsőítették, hogy lám a mi isteink hatalmasabbak még Izrael istenénél is. Ma így fogalmaznánk, hogy amikor a gonoszság erői tombolnak ebben a világban, sokszor ugye azt mondják, vagy úgy cselekszenek, hogy na jól alátettünk Isten ügyének. Ne feledjük el, hogy a sátán ezt gondolta, amikor Jézust megölték és keresztre feszítették. Hogy na most jól alátettünk Isten ügyének, Jézus a messiás a kereszten van, meghalt, vége ennek az egész mozgalomnak. És mi lett? Jézus veresége, lett Isten győzelme. Nem befejeződött valami, hanem a történet csak elkezdődött. Mert Jézus nem csak meghalt, engedve a gonoszság és a bűnök tombolásának, a mieinknek is, mert a bűneinkkel feszítettük őt keresztre, hanem föltámadt a harmadik napon a mi üdvösségünkre. A gonosz azt gondolta, hogy jó alá tett Isten ügyének, de Isten ügye győzött. És ez így lesz a világ történelemben. Isten győzni fog, Jézus győzni fog. Tehát látnunk kell, hogy az egész folyamat, nem csak a mi személyes ügyünk, hanem a világ sora is Isten kezében maradt, de el kell ismernünk, amit végül ugye a prófétának is, amikor megalázta magát Isten előtt, hogy mi sem vagyunk jobbak, és mi sem vagyunk különbek, mint a környező népek. Ugye a prófétának ezt kellett elismernie, hogy tényleg undorító ez a Babilónia, aki leigázni készül bennünket, de hát végül rá kellett, hogy mi sem vagyunk jobbak. És ez nekünk is így kell, testvérek. Hívő vagy? Ebben bízol? Vallásos vagy? Jobbnak tartod magadat, mint ezek az istentelen hívők? Meg fogsz szégyenülni ebbe, mert nem vagyunk jobbak. Igen, Isten népe a bűnös emberek gyülekezete, de azoké a bűnös embereké, akik ezt elismerték, akik megalázták magukat Isten hatalmas keze alatt, és kegyelmet jertek Jézus vére érdeméért. Megkegyelmezett bűnösök gyülekezete vagyunk mi is, és nem vagyunk különbek. És ezt az Isten prófétájának is meg kellett látnia, ahogy az ő panaszát ontotta ki Isten előtt. Rá kellett jönnie, hogy ők se jobbak. Aztán a harmadik üzenet, az, amit ugye hangsúlyoztam a tékozló fiú története kapcsán is a gyerekeknek, hogy amiben minden körülmények között bízhatunk, az nem a saját hitünk, vagy jóságunk, vagy cselekedeteink, mert nem erre mondja a próféta, hogy az igaz ember a hite által él. Tehát az az igaz ember, akinek nagy hite van, és mondjuk lenézze, akinek nincs hite, és azt mondja, hogy de jó, hogy nekem több van, és nem vagyok olyan, mint az a bűnös itt, aki mellét verve imádkozik, ugye, eszünkbe jut Jézus példázata a farizeusról, meg a bűnösről. Erre azt mondja az ige, az elbizakodott ember nem őszinte lelkű. Az elbizakodott ember még Isten előtt se tudja őszintén kiontani a szívét. Tehát amikor azt mondja, hogy de az igaz ember hitből él, akkor nem a saját nagy hitetét jelenti, hogy Isten majd azt megjutalmazza, hogy milyen nagy hited van, öcsém, vagy hugom, vagy nővérem, hanem ez azt jelenti, hogy az igaz ember Isten kegyelmében és irgalmában bízik egyedül, ami miből következik? Isten jelleméből. Tehát ugyanúgy, ahogy a tékozló fiú egyedül Isten, azaz az ő atyának a jellemében bízhatott, hogy tudom, hogy az én atyám kegyelmes, és még az ő béreseinek is jobb sora van az atyai házban, mint nekem, ki azt gondoltam, hogy majd nélküle itt lesz az élete, az lesz az igazi. Az ő jellemében bízhatott. És testvérek, legyen bármilyen nyomorúságos a körülményeink, vagy bármi is bánt téged, Isten jellemében bízhatsz egyedül, semmi másban. Isten jellemében, amit hozzánk megbizonyított Jézus Krisztusban, az ő fiában. Bármilyen kemény is legyen az élet, ide jut végül a próféta, ő akkor is örvendezni fog, és az Úrban talál egyedül támaszra, az Úrban reménykedik, az Úrban bízik. Mert ugye kikben gyönyörködik az Úr? Akik az ő szeretetében bíznak, még a legnehezebb körülmények között is. Ez volt a harmadik. És a negyedik, hogy mindez az igazság, amire Izrael esete és a próféta lelki tusája vezetett bennünket, és leszűrtük belőle ezeket a következtetéseket. Negyedik, tehát az, hogy ez mire indít bennünket, mire vezet téged. Kívánom neked szeretettel, hogy az legyen a lelki folyamat vége, ami a prófétának is volt, hogy elismerte Isten igazát, elismerte, hogy ha az Úr így döntött, akkor cselekedjen úgy, elismerte azt, hogy ő se jobb, mint a babiloniak, és azt mondta, hogy figyelek, várva, mit szól hozzám. Mert egyedül csak a Jézusba vetett bizalmunk által lehet olyan belső békességünk, amit semmilyen körülmény nem vehet el az életünkben. Tehát nem a körülményeink jó alakulásában bízunk, hogy majd mindjárt vége lesz, majd minden rendben lesz, majd nem soká föllélegezhetsz, és megváltoznak a körülményeid. Ne ebben bíz, hanem Isten jellemében. És építsd a kapcsolatodat, építsed az életedet az Istennel való személyes kapcsolatra, amire kaput nyitott Jézus Krisztus az ő kereszthalála és feltámadása által. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Pontosabban, mielőtt imádkoznánk, énekeljünk egy éneket, a 239. dicséret első versét, készítsen ez bennünket a őszinte imádságra. 239. dicséret első verse. Urunk Istenünk, dicsőítünk téged, mert irgalmas és kegyelmes Isten vagy, késedelmes a haragra és hosszú tűrő. És nem haragszol mindvégig, hanem elengeded néped maradékának vétkét. Igen, atyánk, ha ebben kételkedtünk volna is, vagy össze is omlottunk volna életünk nehézségei miatt, akkor is te ezt megbizonyítottad, hogy így van, Jézus Krisztus által, hiszen ő azt mondta, hogy aki megvallja vétkét, azt nem küldöd el, hanem megtisztítod minden gonoszságtól. Jöttünk így hozzád, mi is megalázzuk magunkat, mint a próféta, és elismerjük, hogy nem vagyunk különbek, és jaj lenne nekünk, hogyha a bűneink és az elrontott dolgaink levét kéne meginnunk. Urunk, kibírhatatlan lenne az, De köszönjük, Úrunk, hogy Te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, és Jézus a bűneink büntetését vette magára, és ennél inkább fájnak a bűneink, Urunk, mert akkor újra szomorúságot okozunk neked, újra a mi bűneinkkel szögezünk keresztre, fájdalmat okozva neked. Urunk, irgalmazz nékünk, nem akarjuk meggyalázni a te keresztedet, te szenvedő testedet, Urunk, hanem meg akarunk szabadulni, Urunk, bűneinktől és nyomorúságainktól. Könyörülj rajtunk, és hozd el a szabadulás idejét, mert tudjuk azt, hogy te bárhogy is döntesz felőlünk, te a kijelentésednek határt szabsz, azt mondod, hogy nem engeded, hogy mindvégig, vagy végtelenül nyomorúságban legyünk, hiszen a végtelen nyomorúság az a kárhozatot jelenteni. Köszönjük, hogy neked nem ez a terved, hanem az, hogy hatalmasan cselekedj a te népeddel, dicsőítsd meg magadat személyesen az életünkben, bocsáss meg bűneinket, Jézusért kérünk, gyógyítsd a mi életünket, testünket, lelkünket. Vigasztald gyászolóinkat, gyógyíts betegeinket, Urunk. Csak benned reménykedünk, nem a saját hitünkben bízunk, vagy éppen jó tetteinkben, mert Urunk, mi magunk is megszégyenülünk, ha arra számítanánk, hogy saját jóságunkból jogunk van ahhoz, hogy te gondoskodj rólunk. Nincs nekünk mi jogunk, egyedül a te irgalmad és kegyelmed cselekedhet velünk. Urunk, add, hogy szomjazzuk a te igédet minden nap, add, hogy kérjük a te szent lelked ajándékait, először is a hitet, Urunk, amely nem omlik össze a nehézségek között. Dicsőítünk téged minden áldásodért és adományodért, amire nem vagyunk méltók. Hálát adunk, amikor elhozod a felüdülés idejét, amikor gyógyulást hozol, amikor megörvendezteted a szívünket. De add, Urunk, hogy a nyomorúságok között se hagyjunk el téged, ne a cinizmust és a megkeményedést válasszuk, hanem téged. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket, és most a rövid csendben hallgass meg mindannyiunk személyes imáit, és Jézusért kérünk. Amen. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus imádsága előtt Habakuk imádságát, és majd úgy mondjuk együtt fennhangon a mi atyánkot. Uram, hallottam rólad hatalmas dolgokat, félelem fog el attól, amiket tettél, Uram. A nagy szükség éveiben kezdj el újra segíteni nekünk, ahogy tetted a régmúlt időkben. Mutasd meg nekünk erődet, hogy megmeneküljünk, de haragodban is gondolj az irgalomra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői, vegyük Isten áldását. Békesség az Isten népének és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. Isten tiszteltünk végén a hirdetések előtt énekeljük végig a 461. dicséretet, szép úrvacsorai énekünket, felelve ezzel is Isten igéjére. A 461. dicséret így kezdődik: bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem.